Kedves ünneplő gyülekezet, Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának második részéből, a már felolvasott textusból, lekcióból, az egyetlen verset, ami alapján hirdetni kívánom a mai napom az örömhírt. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus Dávid városában. Mielőtt hozzá kezdek az igének a hirdetéséhez, két apró párbeszédet osztok meg. Az egyik névtelen szereplők, anya, jó lesz a mai ige hirdetés. Hát persze, hát izgalmas témáról van szó. Igen, minden évben hallgatjuk. De hát attól még jó lesz. Másik. Mi lesz a mai? Ez már más helyszín, más szereplő. Mi lesz a mai ige hirdetés címe? Megszületett az üdvözítő. Mi a mondatjel az írás, a mondat végén? Mi az írásjel? Pont? Pont, ne. Felkiáltójel. És hármat esetleg? Három felkiáltójel. Hát, szóval ennyit így, ez csak így a mai reggel elmúlt egy órájának két párbeszéde. Így vagyunk ünnep másnapján, egy picit. Lehet, hogy nem csak a családban, lehet, hogy nem csak egy-két ember, hogy már mögöttünk a Szenteste, mögöttünk vannak ünnepek, találkozók, örömök, feszültségek, nehézségek, kisimultságok, kipihentségek, és még tart az ünnep. És még van mondani valója az Istennek számunkra. Én nagyon szeretem az ünnepeket, és húsvétkor meg kifejezetten szeretem, amikor bejövünk a templomba, és azzal köszöntjük itt egymást, hogy Krisztus feltámadt. És az a válaszunk, hogy valóban feltámadt. És azon gondolkoztam, hogy és mi lenne, hogy a karácsonyra is lenne egy ilyen köszönésünk. Krisztus megszületett. Dicsőség Istennek! Vagy megjelent a világ világossága. Válasz. Benne élek örökké. Hát szóval, hogy így lehetne, milyen jó lenne, milyen különleges lenne így ízlelgetni, hogy akár köszöntésekben is megjelenhetne, vagy három felkiáltójelben, vagy ilyen válaszokban, hogy milyen nagy dolog történt, megszületett Jézus Krisztus, a világ üdvözítője, testet öltött. Egyébként az emberiség talán így egyként kiáltott fel, amikor az ember először holdra lépett, és azt mondta, hogy ember a holdon. És milyenek kiálthatnánk fel? Isten a földön! Vagy esetleg áttransformálhatnánk ezt a mondatot, amit mindenki ismer. Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Karácsonyi történetre fordítva, miért nem mondhatnánk? Nagy lépés ez az Istentől. Felfoghatatlan fordulat az emberiségnek. Vajon mennyivel kisebb, vagy kisebbe az, hogy az Isten földre jött, mint az, hogy az ember holtra lépett? Kicsoda ez a Jézus? Az, amit Jézusban kaptunk, mint emberiség, ez csodálatos. És ennek az egy versnek az alapján nézzük meg, hogy kiknek szólt ez az örömhír, és miről, kiről szól, amit az angyalok hirdetnek, kiknek. Először is azt mondhatjuk, hogy a pásztoroknak szól ott ez a mondat, üdvözítő született ma nektek. Mind a hellenizmusban, és mind pedig az Ószövetségben jelentős szerepet játszottak a pásztorok. Nomád nép volt ez az Izrael, Ábrahám is a biztonságos városból elhívást kapott egy pásztori életmódra, vándorló életmódra. Mózes is őrzött juhokat, és Dávid is pásztor volt, juhok mellől kapta az Isten elhívását. Lukácsnál több szempontból is már ennek is üzenetértéke van, hogy pásztorok hallják az örömhírt először. Egyrészt gazdasági földrajzi tény volt, hogy Betlehem mellett pásztorok legeltettek. Betlehemtől keletre, ugyanis Júda pusztájában egy úgynevezett ilyen mélyföld volt, ahol a téli évszakban is enyhe időjárás volt. A Talmud szerint áprilistól novemberig ott tanyáztak a pásztorok a szabad ég alatt. És ezt több helyen is megerősíti az Ószövetség, hogy tulajdonképpen Betlehem mellett volt egy ilyen állandó pásztor tanya. És fontos szálként kapcsolódik másrészt pásztorok jelenléte Dávidhoz is, az előbb már említettem, hogy ez a Dávid az, aki juhok mellől kiválasztatik Izrael királyává, és ő kapja azt az ígéretet, hogy leszármazottja, az a felkent messiás lesz, akinek a trónja nem fog eltűnni, hanem örökké megmarad majd Izraelben. És aztán majd Dávid nevezi Istent az ő jó pásztorának, sőt, aztán a proféták később Isten mellett a királyokat is pásztoroknak nevezi, mint akik gondjaira bízattak oda a nép, maga Izrael. És van egy Mikeás nevű proféta, aki szintén kapott egy különleges proféciát, egy ígéretet, miszerint ez a híres jövendőbeli felkent király, ez majd egy pásztortorony mellett fog megszületni Betlehemben. Tehát szövevényes sok szálon fontos ez, hogy pásztorok kapják a jó hírt, az örömhírt Jézus születésére nézve. És akkor azt mondhatnánk, hogy tényleg, hát Dávid is pásztor volt, ott van Izrael múltjában, de ez egy tekintélyes dolog akkor, ugye, ez a pásztorság. Csak hogy mire Jézus korára érünk, akkorára, hát egyfajta lecsúszáson keresztül megy át ez a foglalkozás, és anyagi függőségbe kerülnek ezek a pásztorok, akik nem saját nyájjal rendelkeznek, hanem elmennek máshová dolgozni. Sokszor azt tapasztalják, hogy igen, ezek a pásztorok lehet, hogy csalnak is, eltűnik úgy egy-két bárány a kezük alatt, és hoztak egy ilyen rendelkezést is, hogy nem mehetnek be csak meghatározott helyig az áldozat bemutatás idején, tisztátalannak vannak minősítve, és a bíráskodásban nem lehetnek tanúk, nem tanúskodhatnak, nem hiteles tanúk az előéletük miatt. Tehát több szempontból is izgalmas a jelenlétük, és ez, hogy tulajdonképpen tisztátalanok, hiteltelenek, milyen különleges az, hogy Isten pont rájuk bök, és azt mondja, hogy na akkor ti lesztek az én hiteles tanúim. Megvetettetek voltatok? Tisztátalanok, akik nem mehettetek csak egy részig a templomnak? Akkor rajtatok mutatom be, hogy mi készülődik itt. Hogy micsoda világ felforgató örömhír az, ami testet fog ölteni az én fiamban. És őket teszi tanúivá, hogy menjenek, és kapnak egy jelt, és ezt majd mondják el a többieknek is. Bőrükön érzik a megérkezett örömhírnek a valóságát. Isten nem csak, hogy rájuk mosolyog, hanem igent mond rájuk úgy, ahogy vannak. Örömhírének megtapasztalóivá teszi őket. Ezt olvasjuk a 10. versben, az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert ímé nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész nép öröme lesz. Nektek ott helyben pásztorok, és kibővül az egész nép öröme lesz az, ami történik azáltal, aki érkezik. Az örömét hirdetni, görög kifejezés, magyar megfelelője az evangéliumot hirdetni. Lukács egyik kedvenc kifejezése volt, amit egyébként ismertek már ott az akkori hellén kultúrában is, és olyan események híradásánál használták, melyek átformálták az emberek és az egész népnek az életét, mint például egy császár születésénél. Evangélium hirdettetik, és maguk a pásztorok ott állnak, és bőrükön tapasztalják, hogy itt valami különlegesnek vagyunk a részei, ami ennek, hát nem csak, hogy ember nem volt eddig, és nem, hogy magasrangúk, hanem mi kitaszítottak, meg főképpen nem. És eljutnak a nagy félelemtől a nagy örömig, az elutasítottságtól a befogadottságig, a megalázottságtól a felemelésig, a megbecsültségig. Még éppen csak, hogy megszületik Jézus, és már is lüktető erővel árad a menny, és árad az Isten szeretete az ottani emberekre, és elképesztő az, ami ezeknek a pásztoroknak az életébe beköszönt. Azzal, hogy megtapasztalják, hogy az Isten lehajol a lenézettekhez, a legkisebbekhez. És igen, Isten munkájához talán így általánosan elmondhatjuk, hogy hozzátartozik, hogy mindig elképesztő. Elképesztő emberi elképzelést, gondolkodást felülmúl a teremtésnél, ahogyan Egyiptomból kihozza a népét, ketté válik a víz, mindig olyanokat lép, amire az ember nem tud kisakkozni. Mindig váratlan, és mindig leteszi ezzel a névjegyét. Isten vagyok. Isten vagyok. Jézusban pedig ez a legelképesztőbb munka érkezik meg, az Isten legfelfoghatatlanabb dolga érkezik meg az emberiséghez. Egy nagyon melegszívű, kedves emberért bárki megtenne dolgokat. Nem lenne probléma lemondani egy napi étkezésről, és odaadni, tessék, ha bajba vagy, nem tudsz enni, egyél. Vagy nem lenne probléma megtenni több kilométert gyalog érte egy jó emberért. Az ember mozdul. De olyanok, akik a társadalom legsemmire kellőbbjei, akár a leggazemberebbek, ki az, aki mozdulna értük? Ki az, aki azt mondaná, hogy fontos vagy? Mi több? Szeretlek. Na hát ez érkezik meg Jézusban. Az öröm hír, ami a születésével jön, már ezt vetíti előre, hogy az Istennek fontos az ember. És nem csak, hogy lehajol, hanem azt mondja, hogy szeretlek. És Jézus ezt fogja majd az szavaival, életével, tetteivel bebizonyítani. A gonoszokhoz elérkezik a legnagyobb jó, a betegekhez a gyógyító, éhezőkhöz a mennyei kenyér, a halottakhoz az élet ura. Hát nem elképzelhetetlen? Nem ez a legelképzelhetetlenebb dolog, ami történhet? Hogyan mutatja őt be az angyal? Tehát eddig néztük, hogy kiknek szól. Pásztoroknak. Pásztorokon keresztül az egész népnek, és az egész népen keresztül pedig minden embernek, az egész világnak hirdettetik a jó hír, hisz Jézus azt írja az ige, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát küldte. Tehát kiknek szól? Pásztoroknak. Pásztorokon keresztül ma itt, neked és nekem. És miről szól? Kiről szól? Hogyan mutatja be az angyal ezt a Jézust? Ezt az elképesztően nagy csodát. Három kifejezést használ. Egy mondatban. Üdvözítő. Úr. Krisztus. Az első hitvallás az angyal ajkáról érkezik. Azt mondja, hogy üdvözítő. Úr. Krisztus. Már Jézus születésénél hirdettetik, hogy kicsoda ő. Ő már ott kicsi bepolyált gyermekként méltó ezekre a címekre. Angyalok hirdetik, kicsoda ő. Menjünk végig ezen a három kifejezésen. Lehet, hogy már ismerős, de lehet, hogy most másképp lesz újdonság számunkra, akár megelevenedik, vagy először ragadhatjuk meg, hogy milyen különleges ez. És igen, arról a Jézusról beszélünk még mindig, akinek karácsonykor ünnepeljük a születését. Üdvözítő. Görögül szótér. Magát a kifejezést jól ismerték az akkori világban, mind vallási, mind politikai értelemben. Orvosokat, filozófusokat, államférfiakat, kultuszokban isteneket szótérnak neveztek. És szótér volt császár kultuszban a Pax Romana elhozója is, Augustus is. Julius Cézárnak, mint a fogadott fia, véres polgárháború után megszerezte a hatalmat, és mint királyok királyát. Mint Istent kezdték el őt magát is tisztelni. Azt mondták, hogy ő a megmentő, hisz létrehoz egy egységes birodalmat, a szótér. Sőt, Ázsiának a prokonzulja azt javasolta, hogy az új évet, ha már a királyok királya érkezett meg, az ő születésével kezdjék. Tehát, hogy az új év első napja, az számítassék augusztusnak a születésétől kezdve. Hozzáigazítják a naptárat is. Ha egy Isten születik, akkor logikus a döntés. Tehát az ember, akkori ember, ha meghallotta azt, hogy szabadító, azt, hogy megváltó, neki nem volt idegen, akkor egyből beugrott egy kultusz, amiben volt egy szabadítást hozó Isten, akitől remélték a gyógyulást, a helyreállást, illetve beugrott valaki, aki akár hatalmilag olyan hatalmon van, akit Istenként tisztelnek. És mindeközben, messze a keleti határon, megszületett egy fiú, aki egy nemzedéken belül, akit egy nemzedéken belül Isten fiaként ünnepelnek, akiről a követői úgy beszélnek, hogy ő az a szabadító, aki megszabadítja majd az embereket. Augustus nem hallott soha a názáreti Jézusról, de egy évszázadon belül az ő római utódai nem csak hogy hallottak róla, hanem lépéseket tettek, hogy az ő utódait kiértsák. Alig 3 évszázad telik el, és a császár maga is, sok-sok üldözés után, maga is keresztény lesz. Államvallásán rendeli el a kereszténységet. Ki gondolta volna, hogy a betlehemi jászolban csecsemőként napvilágot látott názáreti ácsfiú feje tetejére fogja állítani a világot, és beszédével, életével felülír mindent, amit addig az ember Istenről elgondolt. Tehát azt mondja az angyal, üdvözítő. Üdvözítő született ma nektek. A szótér nem idegen, mint megváltó kifejezés az Ószövetségtől, hiszen Istent, mint szabadító Istent mutatja be az ige, aki megmenti a népét az ellenségeitől, sőt, embereket is nevez el szabadítónak, szótérnak, bírákat, királyokat, akiket eszközül használ népe megmentésében. De itt kétségtelen már, amikor az angyal kihirdeti, hogy ez az üdvözítő, ez nem Augustus, ez nem valami más kultuszisten, ez Isten fia, aki az egész nép számára üdvözítővé lesz. Akkor ott a pásztoroknak azt mondhatjuk, hogy biztos, hogy felforgatta az életét, megváltoztatta. Elért hozzájuk valami ebből az örömhírből, és annak a különlegességéből, hogy az Isten lehajló szeretettel, személyre szabott szeretettel van felé. De mi közünk van nekünk? Itt és most. Ennek a különleges örömhírnek a valóságához, a szabadításhoz. De a 21. századi metamodern emberekként nehezen tudunk a szabadítással mit kezdeni. Talán legutoljára általános iskolában, amikor zálogot kellett beadni, akkor tapasztaltuk meg, hogy jó, igen, akkor ki kellett váltani a zálogot, és akkor szabad lettem, mert nem a miénk szabadulni. Nem kell óvadékot letenni, értünk, hogy börtönből szabaduljunk. Mit jelent ez, hogy szabadításra van szükségünk? És még keresztényként is, akik ismerjük ezt, hogy szabadításra van szükségünk, és már egyszer megtapasztaltuk, hogy mit jelent szembesülni a töredékességünkkel, mit jelent szembesülni azzal, hogy elszúrtam, elrontottam mindent, de valaki megbocsát, van helyreállás az Istennél. Még ha ezt életünk egy pontján át is éltünk, és ilyen nagy mélymosásként átformált az életünket, még mi is lehetünk közömbösek, hogy szükségünk van az Isten szabadítására. Mert valahogy, mintha úgy működnének a keresztények is, hogy egyszer már megtörtént, volt egy ilyen nagy fordulat, egy nagy élmény, hogy hordoztam magammal, mint hátizsákot, az, hogy milyen hülyeségeket csináltam, kiket bántottam meg, meg mindenfélét, és egyszer már átéltem, hogy így letettem ezt a hátizsákot, elhittem, hogy ez a Jézus tényleg szabadít, és úgy megkönnyebbültem. És utána meg már csak tudom, hogy van szabadítás, de nem érzem azt, hogy szükségem van rá. Mert nagyon igyekszek Jézust követni. Járok a templomba, imádkozok, néha még Bibliát is olvasok. És azt hiszem, hogy teljesen rendben vagyok. Én már rendben vagyok, mély mosottan, üzemkészen. Rendben az Isten kapcsolatom, kb. Igyekszek. Az emberekkel való kapcsolatomban is. És valahogy a keresztjének szíve is megfakul, kihűl, arra nézve, hogy és én vagyok ott a legalul, amit ott a pásztorok átéltek, hogy ott vannak legalul a legkisebbek, a semmik. És hogy attól, hogy egyszer én átéltem a bűnbocsánatnak és a helyreállításnak az örömét, és felkerültem királylányi vagy királyfi pozícióba, attól újra és újra megpakolom azt a hátizsákot, attól még bűnös világ, bűnös működése az én szívemet is meghatározza. Igen, nekünk is dolgunk van ezzel. És miért nehéz akkor a szabadítással mit kezdeni, hogyha meg csak így keressük, hogy van-e Isten, van is, hiszem is, ha jól alakulnak a dolgok, biztos van, ha rosszul, akkor kétséges. Ha meg így kereső úton vagyunk ezzel kapcsolatban, akkor meg azért nehéz a szabadítással mit kezdeni, mert ma már nincs ilyen egyértelműen kimondva, hogy ez rossz választás, ez nem az az út, ami járnod kell. Nincsenek rossz utak, minden jó, ha te annak mondod. Mert az, hogy mi a jó és mi a rossz, már nem egy külső igazság dönti el, hanem a te belső igazságod dönti el. Ha te azt mondod, hogy kínai vagy, akkor ma már azt mondja, aki melletted van, úgy érzed magad, akkor rendben van. Eltűntek a határozott irányvonalak. És a mai embernek, amikor nem tudunk azzal mit kezdeni, legtöbbször, mi az, hogy bűn, hogy engedetlen vagy, bűnös vagy, mert minden elmosódik. Mi az, hogy bűnös? Jogi kategória. Bűnös az, aki megölt 10 embert, persze. De én jó vagyok. Most ki az, aki azt mondja rám, hogy bűnös? Hát adót csalnak. Na és mindenki azt csinálja. Miért? Viszonyítás. Mi mihez? Én viszonyítok magam, koordináta rendszere alapján döntök el dolgokat, vagy máshoz viszonyítom magamat. Nem egyszerű kimondani azt, hogy igen, nekünk ezzel dolgunk van. És hogyha nem látjuk azt, hogy ilyen rászorulók vagyunk mindannyian az Isten szabadítására, akkor nem is szükséges a szabadítás. Akkor nincsen szükségünk szabadítóra. És az az igazság, hogy van egy ellenség, aki nagyon örül, akár annak, hogyha közömbös lesz a szívünk az Isten szabadítását illetően, akár annak, hogyha nem hisszük el, hogy szükségünk van szabadításra. Mindegy, hogy. De ő, a sátán örömét leli abban, hogyha távol maradunk a szükségtől, annak a kimondásától, hogy szükségünk van szabadításra. A Biblia azt írja, hogy minden ember vétkezett, hiával van az Isten szentségének, dicsőségének, ami az Istennek a lénye. Hiával vagyunk az Istennek, hiával vagyunk a szentségnek, a szeretetnek. Minden ember a bűneset óta nem tud olyan jó lenni, amilyen a maga vagy mások szemében szeretne jó lenni. Mindannyian Isten és emberellenes szívvel születtünk, vagy bomlik ki bennünk. És igen, ha kell, akkor találunk magunknak szabadítót, azt mondjuk, hogy ó, sokan azt mondjuk, hogy nekem Jézus a szabadítom, de sokszor, amikor bajba kerülünk, kiderül, hogy mihez fordulunk. Ki is a mi megmentőnk. Minden, amihez ilyenkor fordulunk, tud jó lenni. Nem azt akarom mondani, hogy ne beszélgess, ha bajba vagy, ne kérjél anyagi támogatást, ne vegyél be gyógyszert. Meg lehet ezeket mindet tenni, mert áldás. De ha csak attól várjuk a megmentést, a helyreállást, hogy majd kibeszélem magamat a másikkal, vagy attól várom a helyreállást, hogy na majd akkor elégedett leszek magammal, hogyha kisimul az összes ráncom, hogyha majd 40 kiló leszek, mint gimis koromban. Az egészség, a szépség, a pénz, a karrier, mi az, ami megmentőként ránk talál, vagy mi rátalálunk. És igen, a szónak minden értelmében, ez minden görög meg héber szó több jelentés árnyalattal bír, és ennek a szótérnek is van több jelentése, mert szabadító, megtartó, megmentő, segítő, gyámolító, gyógyító, a szónak minden értelmében szüksége van az embernek szótérre, a megváltóra. És elém jött egy kép, ahogy készültem, a Titanicnak a képe, hogy ahogyan elküldte Isten Jézust ebbe a világba, olyan, mint ahogy a bűnei miatt a Titanicként süllyedő emberiség számára küldte volna el Jézust. Hogy látta azt Isten, hogy nem tudunk megbirkózni. Saját megváltókkal, saját relativizmussal, saját közömbösséggel nem tudjuk magunkat kihúzni. És Jézus, mint megváltó jön el a jéghegyeinkbe, amik meglékelik a mi életünk hajóját. És akar megszabadítani bennünket, hogy ne legyünk a jéghegy hajótöröttjei, a tenger hajótöröttjei, hanem szabadítást akar nekünk. Mert igen, vannak láthatatlan, lehetnek láthatatlan jéghegyeink, amikről nem beszélünk, amik ott vannak a felszín alatt. Csak az életünket veszélyeztetik. Így vannak ott, lehetnek ott félelmek, szorongások, torz szokások, a halálfélelem, a fóbiák, a folyamatos önmagunk körül forgás, a függőségek, de akár a saját hamis megváltóink. És ezek, amikor ezekbe a jéghegyekbe beleütközik a mi életünk, akkor ott vagyunk, mint hajótöröttek, törött kapcsolatokkal, törött szívvel. És Jézus gyógyítani jött, hogy meggyógyítsa, hogy ne fulladjunk bele a bűnök tengerébe, hogy ne a széttört kapcsolatok, a széttört Isten és ember kapcsolatokba hányódjunk, hanem a karjaira vegyen, és száraz partra vigyen minket, meleg otthonba, az Isten szerető karjába. Szükségünk van-e megmentésre? Azt hiszem, hogy legalább annyira, mint a Titanic utasainak és személyzetének. Ha életben akarunk maradni, akkor szükségünk van erre a megmentőre. Megyünk tovább, még itt van az, hogy Úr, és itt van a Krisztus is, de annyira vágyom arra, hogy akik eddig közömbösek voltak, hogy így felmerjük ismerni a lélek világosságában, és azt mondani, hogy igen, Uram, bocsáss meg, tudom, hogy ki vagy, és mégsem élek ebben, mert nem hiszem el már, hogy szabadító vagy, vagy nem látlak a félelmeimtől. És bárcsak, hogyha először hallunk erről, akkor meg bárcsak egy vágy gyulladna a szívünkbe, hogy igen, az Isten annyira szeret, hogy a Titanicként süllyedő életembe elküldi ezt a Jézust. Bárcsak igent mernénk mondani erre, és azt mondani, csak így halkan, magunkba, szükségem van rád, Jézus, jobban, mint bármi másra. Eddig félelem uralt, eddig a karrier, bármi más, találtam üdvözítőt, de rád van szükségem. Bárcsak munkálná ezt a lélek bennünk, hogy valóban igazi karácsonyunk legyen, ahol ott az üdvözítő. No, menjünk még tovább, mert hogy egyébként, mikor készültem, mondom, ez egy mondat, és ennyi minden van benne, úgyhogy remélem, még bírjátok, még kettő. Tehát még szükség arról beszélni, hogy Úr, és szükséges arról beszélni, hogy Krisztus. Mert hogy ez egy hármas méltóságjelző. Úr, üdvözítő, Úr Krisztus. És amikor azt mondjuk, hogy Úr, ez is olyan kifejezés volt, a Kyrios, ami ismert volt abban a kultúrában. Amikor azt mondták, hogy Augustus, azt mondták, hogy Kyrios. Ő az Úr. A római császároknak a címe, megszólítása, ez Kyrios volt, általános megjelölése. És amikor az Új Szövetséget olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ugyanez a szó van Jézus kapcsán, hogy ő a Kyrios. Jézus megjelölésére szolgál, sőt, még az Ószövetséget, mikor lefordították görögre, akkor az Isten nevét is írták Adonáj helyett, Kyriosszal írták. Lukács nagyon szereti, ha átolvassuk ezzel a szemmel az első-második részt, több mint tízszer, hanem húszszor találjuk azt a szót meg, hogy Úr az Istenre nézve. De itt az angyalok hirdetik abban a korban, amikor lobogott a zászlón mindenkinek azt, hogy van Úr, a császár. Na, ebben az időszakban hirdetik az angyalok, hogy van Úr, de Jézus Krisztus megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Mást hirdetnek abban a kultúrában, feljebb emelik a szintet, feljebb emelik a szívet és a szemet. Ez az Isten fia csak három nagyon határozott dolgot említek meg, amikor bizonyította, hogy ő Úr, Úr a természet felett, amikor a viharzó tengert lecsendesíti, amikor rajta jár a tengeren. Nem mese, ez valóság, az Isten fia rajta járt a tengeren. Hozzászokik ehhez is a szívünk, nem, ez természet feletti. És az Úrságát, az Isten országának az elérkezett kézzel fogható uralmát hozza. És Úr a betegségek felett, amikor vakokat gyógyít, amikor bénákat állít fel. Úr a betegség felett, és Úr a halál felett, ami az ember számára, ezek mind legyőzhetetlenek. De Úr a halál felett is, amikor megáll Lázár sírjánál, amikor megáll a Nain ifjúnál, és azt mondja, hogy kelj fel. Úgy bánik a halállal, mintha álomba szenderült volna csak az ember. Jézus Úr. Azért Úr, mert az Isten fia és az Isten országának a kézzelfogható, tapasztalható valóságát hozza az emberekhez. Na, ebben a kontextusban, amikor ott van az isteni, messiási, világuralkodói cím Jézusnál, nem paradox, hogy megszületik. Az, aki ura mindennek, megszületik. Testé lesz, csecsemővé lesz, kisbabává lesz. Egyik oldalon ott van, hogy üdvözítő Úr Krisztus, a másik oldalon meg oá. Mi ez? Ha nem csoda, hogy nem akarta megúszni az Isten fia a vajudás kínjait, mert vajudik az anya, de vajudik a gyermek is. Nem könnyebb lett volna, ha felnőtt férfi testbe leszáll a mennyből? Nem. Nem, mert a szenvedésnek, az emberi lételnek minden egyes pici részét át akarta járni, érted és értem. Engedte, hogy ilyen kitett emberre szorult mint más baba anyja karján ringatózó csecsemő legyen. Nem a könnyebbik utat választotta. Elment a legnehezebbig, a keresztfáig. Hogy ott bizonyítsa be leginkább azt, hogy mit jelent, hogy ő Úr. Hogy ő nem elfut a fájdalmak elől, hanem azt mondja, hogy itt vagyok. És igent mondok nem csak a pásztorokra, hanem rád is. Mindenki, aki hisz benne, azt mondja, hogy örök élete van. Bűneidet megbocsátom, és örök életet akarok adni. Elmegy a legvégsőkig. Nem választ kerülő utat. Mert a szeretet az mindig cselekedetekben ölt testet. Lehet mondani, hogy szeretlek, aztán hátat fordítok az első hogy vagy után. A szeretet cselekedetekben ölt testet. És Jézus megmutatta, hogy mit jelent, hogy az Isten lehajol, hogy az Isten szeret, hogy az Isten a kicsikkel kezdi, hogy a teremtőnek gondja van a teremtetre, hogy a szívét odaragasztotta az ember szívéhez. Akiről hirdetik, hogy kicsoda, akkor és ott ugyanolyan csecsemő, mint bármelyik csecsemő. Tulajdonképpen az, hogy ő milyen Úr és milyen szabadító, később bomlik ki. Később derül ki. Ott a pásztorok nem tehetnek mást, csak idézőjelbe hinniük kell. El kellett hinniük azt, amit mond az angyal. Útnak kellett indulniuk, ha tényleg meg akarták látni azt a jelet, amit az angyalok mondanak. Nem könnyű. Soha nem volt könnyű hinni. És lehet, hogy minden nap harc. És lehet, hogy minden nap döntés. Hogy azt mondom, hogy de én elhiszem, hogy az Isten fia eljött. De én elhiszem, hogy megbocsátja a bűnömet. De én elhiszem, hogy ezt a lehetetlen helyzetet is majd valahogy átvisz rajta, vagy valahogy megoldja. Milyen nehéz hinni, de micsoda élettér van, ha tudunk hinni. Ahogyan elmentek a pásztorok, és meglátták a jelet, hogy tényleg minden úgy van, ahogy az Isten elmondta, dicsőítették az Istent. Megnyílt számukra az az Isten, akiről beszéltek az angyalok, megnyílt előttük az Isten hatalma és kegyelme. És végül Jézus a Krisztus, üdvözítő, Úr, és ő a Krisztus. Még lehet, hogy nagyon rutinus keresztényeket is megtéveszt. Az, hogy a Krisztus az nem Jézus tulajdonneve. Azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus. Olyan, mintha az ő keresztneve lenne, de nem. Már természetesen nem lehet csőbe húzni már a 40 éve fekete öves keresztényeket ezzel, de ez ugyanolyan méltósági jelző, mint az, hogy ő üdvözítő és Úr. Krisztus. A Krisztus név, az a görög Krisztus szó, ami héberül messiást és felkentet jelent. Eredetileg egy méltóság név, amik akkor kezdtek el használni, amikor felkenték olajjal ünnepélyes körülmények között királyokat, papokat, és ezzel tulajdonképpen megbízatásukba léptették be őket. A meghatalmazottságuk külső jele volt ez. És mivel a felkent elnevezés először a király személyére történt alkalmazásként, ezért a proféták egy olyan Dávid házából származó királyi személy eljövetelét, jövendőltét, aki egy személyben proféta és király. Felkent király, akinek a királysága nem a világból való, nem karddal jött, nem fényes paripám, hanem szolga királyként jött, aki mindig azt nézte, hogy hogyan váltsa készpénzre az Isten szeretetét, hogy az eljusson az emberhez. Tehát ez egy hitvallás. Jézus a Krisztus. Mai napig, hogyha ezt mondjuk, hogy Jézus a Krisztus, akkor a mi szánkból is ez hitvallás, hogy elhisszük, hogy ő az az Isten által küldött királyságra, uralkodásra felkent üdvözítő, aki Dávid utódaként lett az Ószövetségben odaígérve Izraelnek, és akit adott az Isten, miértünk engesztelő áldozatul. Hát ki is volt ez a Jézus? Hát nem az a képeslapos Jézuska, akit ábrázolnak a megfestett képeken. Sokkal több. Ha csak Jézuskaként megyünk el a jászol mellett, akkor szem előtt tévesztjük, hogy az Isten legfelfoghatatlanabb, legcsodálatosabb, legelképesztőbb ajándéka lett a miénk, ő benne, aki üdvözítő, Úr és Krisztus. Hát csodáljuk őt, engedjük közel a szívünkhöz, hogy rápillantsunk arra, hogy kicsik vagyunk, szükségünk van rá, arra, hogy lehajolt az Isten szeretete személyesen hozzánk, és ő szavaival, tetteivel Jézus bizonyította, hogy az Isten igent mond, és azt mondja, hogy szeretlek benneteket. Legyen áldott érte ezért az ő neve. Ámen.
Minkön maradva imádkozzunk. Úr Jézus, megváltó Úr Krisztus, köszönjük, hogy Te megszülettél értünk, köszönjük, hogy ezért lehet ünnepünk, köszönjük, hogy ezt ünnepelhetjük itt a Te házadban is, abban a közösségben, ahol összegyűltünk azért, hogy veled találkozzunk, és hogy úgy nézhetünk egymás szemébe, mint akiket ez egyesít, mint akik így vannak együtt Te benned, mint akik a Te gyermekeid. Köszönjük azt, hogy Te nem hagytad annyiban ott és akkor a pásztorokat, akik magukra voltak hagyva abban a világban, hanem szóltál hozzájuk, hanem nekik jelentetted be a Te eljöveteledet, és köszönjük így azt, hogy minket sem hagysz magunkra. Köszönjük, hogy nálad nincsen vesztes, elveszett ember. Köszönjük, hogy Te nem mondasz le egyikünkről sem, akkor sem, ha távol lökne a világ zaja, ha távol lökne a bűn, ha távol löknének a körülmények tőled. Köszönjük, hogy Te nem mondasz le rólunk, akkor sem, ha mi esetleg magunkról már lemondtunk volna. Köszönjük, hogy így hívsz magadhoz. Így jövünk hozzád, és kérünk, hogy most, amikor hallottuk a Te igédet, most, amikor találkoztunk is ezzel a látható jegyekben, ne engedd, hogy ez nyomtalanul elmúljon bennünk. Ne csak a templom kapujáig tartson a Te üzeneted, Urunk. Ne csak pillanatnyi fellángolás legyen. Hanem köszönjük, hogy neked mindegy, hogy hányszor hallottuk már a karácsony üzenetét, Te újra szóltál hozzánk, így kérünk, hogy ezt munkáld bennünk tovább. És ennek nyomán hadd szülessen bennünk változás. Ennek nyomán vágyunk arra, hogy egymás felé forduljunk, hogy megtaláljuk a helyünket benned és ebben a világban. Kérünk, hogy ebben vezess minket tovább, akkor is, hogyha elmúlik az ünnep. És kérünk most azokért, akik gyászban vannak, akik fájdalommal jöttek ide, akiknek az ünnep nem az örömről szól. Urunk, köszönjük, hogy te vállaltad az emberi létnek minden gyötrelmét, és így nem ismeretlen előtted a mi helyzetünk. Így kérünk hittel, hogy Te karold fel őket, Te ölelj magadhoz mindnyájunkat. Úgy is kérünk, ahogyan Úr Jézus, Te tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.